Beláthatatlan hány éve van a mostani társadalomnak, mielőtt a klímaváltozás következményei katasztrofális állapotokat szőnek. Jordán Ferenc hálózatkutató biológus, a Sziget Fesztivál kiemelt előadója volt a Milestone intézet színpadán. Álláspontja szerint a fiatalabb generációkban nagyobb a cselekvésvágy a változtatásra, de a legfontosabb a társadalmi rendszerek rugalmassá tétele lenne. Jordán Ferenc szerint a túlszabályozott működés már számos faj végét jelentette, ezzel kellene attitűd szinten szembe menni. A szakértőt Somodi Evelin kérdezte arról, hogy mi lehet Európa jövője, mihez vezethet a vízhiány, és milyen társadalmi jelenségek versenyeznek egymással, amikor rövid és hosszú távú érdekekről van szó.
A Szigeten volt egy előadás a Milestone intézet szervezésében, ahol igazából az ökológiai válságnak a társadalmi dilemmái, ennek a megoldására való társadalmi reakciók voltak középpontjában. Ugye a fesztiválozó közönség azt gondolom, hogy azért javarészt fiatalokból áll, legalábbis zömében van Y és Z generáció itt a hallgatóság között. Ebből a dilemmából mi az, amit elsődlegesen át kell és át lehet nekik adni? Mennyire kell őket bevonni, cselekvésre késztetni, elgondolkodtatni?
Én azt gondolom, hogy szinte azt lehet mondani, hogy csak őket lehet ebben már bevonni, ugyanis nagyon nagy problémákkal áll szemben az emberiség, valószínűleg nagyon nagy változásokra lesz szükségünk a következő évtizedekben. És hogyha ezekről a problémákról beszél az ember a fiataloknak, akkor ők megoldani nem tudják, de rögtön elkezdenek gondolkozni, és agyalni, és nagyon okos, innovatív ötleteik vannak. Ha ugyanezeket a problémákat idősebbeknek mondja az ember, azok mindig azzal kezdik, hogy mit miért nem lehet, miért nem jó egy megoldás, miért nem lehet erre menni, miért nem lehet arra menni. Sajnos azt kell mondani, hogy nagyon nagy változásokra és nagyon nagy ötletekre van szükség, és igazából ezt a fiataloktól lehet várni. Úgyhogy nekem nem is az volt a kérdés, hogy a fiatalokat hogy lehet bevonni, vagy miért lehet bevonni, hanem az, hogy egyetem mást lehet-e vonni a fiatalokon kívül. Tehát ilyen szempontból a Sziget az egy nagyon-nagyon jó közeg volt ebben a előadáshoz szerintem.
A generációs különbségeken túl milyen problémák fedezhetők még fel akár társadalmi működésben, ami gátolhatja a klímaválság nem megoldását, de esetleg kezelését?
Azt hiszem, hogy a kultúránkban nagyon mélyre le kell ásni, és nagyon sok dolgot újra kell gondolni, hogy jól csináljuk-e, esetleg eddig jól csináltunk-e valamit, de az ma már nem jó megoldás, vagy fordítva. Mondok egy-két példát, az, hogy az embernek van-e háza, meg autója, meg nyaralója, vagy ezeket bérli, ez egy attitűdbeli különbség. Most nyugati országban sokan bérelnek lakást, keleten inkább az emberek szeretik tulajdonolni a lakást. De ilyen jellegű dolgokban valószínűleg nagy változások lesz. A megosztás, autómegosztás, roller megosztás, lakás megosztás, nyaralók megosztás, ez mind olyan dolog, ami most még a fiatalok fogyasztási szokásait, normáit lehet egy kicsit finomítani, meg lehet róluk erről beszélni, meg lehet ezt egy kicsit javítgatni. Egy idősebb ember, ha neki van egy lakása, ő azt mondja, hogy mert pedig én abból kisebb boldulok, el se tudja képzelni, hogy bérelni fogok, el se tudja képzelni, hogy egy Airbnb-ben lakik, mert ő megszoktor szállodába megy. És nagyon sok olyan változásra lesz szükség a jövőben valószínű, amelyet talán a fiatalokkal még meg lehet beszélni, talán a fiataloknál még lehet érni eredményt, mielőtt begyepesedik valaki, ezeket a nagy változásokat akkor lehet hozni. Tehát ez egy példa volt, a tulajdonlás kontra bérlés, de lehet még nagyon sok ilyet mondani. Az, hogy az ember mennyire rugalmas, mennyire bonyolítja túl az életét, vagy mennyire marad flexibilis, ezeket szerintem fiatalkorban lehet befolyásolni, időskorban már nem.
De idővel meg kényszeresen is afelé fog haladni, feltételezem, a társadalom, hogy erre a flexibilitásra, alkalmazkodási képességre egyre nagyobb mértékben lesz szükség, hiszen előbb-utóbb belekényszerülnek az emberek az alkalmazkodásba.
A helyzet az, hogy már bőven benne vagyunk ebben, tehát már most őrült nagy szükség lenne rá. És ugye két lehetőség van, az egyik az, hogy az emberek maguktól megváltoznak. Kaptak elég sok időt, mert most már 60-70 éve ugyanezt mondják a tudósok, tehát egy idő volt felkészülni. De úgy látszik, hogy ez nem nagyon megy, az emberek vagy lusták, vagy tehetetlenek, vagy nehezen változnak. És akkor viszont arra lesz szükség, hogy fölülről szabályokkal, törvényekkel szóljon bele az állam, vagy a hatalom, vagy a döntéshozók. Megetem mondom, hogy ha maguktól az emberek nem változnak, mert a kulturálisan nem tudunk megváltozni, akkor törvényekkel kell majd átírni a szabályokat, mert az biztos, hogy így nem maradhat sok minden. Ha minden így marad, akkor ez nagyon sötét jövőt lehet csak vizionálni.
Ezzel kapcsolatban már most is tapasztalni szélsőségeket, ugye vannak tüntető fiatalok, akik többet várnak a politikusoktól, és vannak olyan politikusok, akik például amiatt is veszíthetnek a népszerűségükből, mert ezzel kapcsolatos alkalmazkodásra kényszerítik a polgárokat, ugye ez nem feltétlenül kényelmes, hiszen hogyha most ott nézzük, akkor egy kényelmetlenségről van szó, ami egy hosszabb távú jó célt szolgálhat. Viszont ezzel kapcsolatban az apokalipszis gondolata, amit a szigeten is a napnak a fő témája volt, vagy a fő mozgató rugója, az mennyire jelenik meg esetleg már most a társadalom tagjainak a fejében, hogy ez mire megy ki? Látják-e, hogy itt egy komoly fenyegetésnek nézünk elébe?
Ez egy kicsit most úgy néz ki, hogy Európában inkább ezek még mindig az érdekes hírek közé tartoznak. Mondjuk, amikor egy afrikai országban valahol elfogy az ivóvíz, és egy embernek mondjuk 15 kilométert kell gyalogolni, hogy ihasson, van ilyen példa. De Európában ez csak ilyen kis színes, kis érdekes hír. Afrikában ez már abszolút a realitás, és már jelen. De most már ott tartunk, hogy Európában is jelen egyébként, mert most már Európában is vannak olyan városok, ahol napi szintű egyeztetések folynak arról, hogy lesz másnapra ivóvíz, öntözővíz, locsolóvíz. Tavaly Szicíliában olyan szárazság volt, hogy minden második nap volt ivóvíz, abban egyetlen vezetékes víz, csak minden második nap volt elérhető egyes területeken. Sokáig beszéltünk róla, hogy milyen lesz a jövő, és addig beszéltünk róla, hogy közben most már ez a jelen. És mondom, Afrikában, Ázsiában sokkal erősebbek a problémák, de most már bőven begyűrűzött Európában. Vannak olyan európai városok, ahol napi szinten kell arról tanácskozni, hogy lehet megoldani az ivóvíz kérdést. Abszolút benne vagyunk, nyakig benne vagyunk. Ugye ezerféle probléma lesz, most még nem biztos, hogy mind az ezerféle problémával szembesülünk, de már most nagy problémákkal szembesülünk. És ugye volt szó arról a kérdésben, hogy hogy lehet azzal szembesülni, hogy az emberek esetleg tüntetnek, vagy nem tetszik nekik az, amit azok a döntések a döntéshozók. Nagyon nehéz a probléma, tehát például a természet szempontjából az egyik legrosszabb dolog az a modern mezőgazdaság, ami hatalmas területeket letarol a természetből, azért, hogy legyen búzaföldünk, kukoricaföldünk, marhák, sertés, stb. Most ha bármiféle mezőgazdasági reformot próbálnak tudom Európában implementálni, akkor azonnal ki vannak a gazdák az utcán, a traktorokkal, elképesztően nehéz például a gazdák tömegeit meggyőzni olyan dolgokról, amelyek egy kicsit zöld irányba vinnék mondjuk Európát, és a döntéshozók egyetlen nincsenek könnyű helyzetben. Tehát még ha tudjuk is a megoldást, akkor is nagyon nehéz azt megcsinálni.
Már a jelenben a hazai mezőgazdaságot is például átalakítja az, hogy egyes gyümölcsök, zöldségek már nem úgy bírják az itteni éghajlatot sem, mint korábban, tehát egyes ágazatok akár el is tűnhetnek, és nyilván hát ez is egy fokozott alkalmazkodást igényel, ha egyáltalán lehet hozzá, és lehet új alternatívákat találni. Én a vízhiány kérdését bontanám ki, hogy említette is, hogy Európában ez egyre inkább érezhető, ugye hallottunk híreket Görögországból, Olaszországból, hogy itt már komolyan alternatívák mentén operálnak, mert egyszerűen beállt az a helyzet, hogy nincs víz és muszáj. Hogyha ez Európa szerte problémává válik, akkor az milyen folyamatokhoz vezethet, mi várható az európai társadalomra nézve?
Hát először is nagyon-nagyon komoly belső feszültségekhez. Tehát hogyha én nekem nem folyik víz a csapból, és azt látom, hogy a szomszédom egy milliárdos, akinek meg tele van a medencéje, meg esetleg autót mos, úgyhogy pazarol, meg esetleg nem tudom, mire használja, akkor ez nagyon kis skálán, tehát lokálisan nagyon erős feszültséget okozhat. A másik pedig a globális nagyobb skálájú feszültségek. Azokon a területeken, ahol nem lesz ivóvíz, vagy ahol nagyon nehéz lesz hozzájutni, és ez már megint csak jelen idő, ott az emberek, ha tehetik, akkor elköltöznek. Tehát a migráció, a globális migrációs mintázatoknak az egyik oka ezek a környezeti problémák, például az ivóvíz elérhetősége. Ezzel más oka is van, de ez az egyik oka. Ha mondjuk fölmegy a kőolajára, és akkor áremelkedés van, az egy kellemetlenség, de az emberek azt lenyelik. De ha nincs édesvíz, akkor az ember nem tudja csinálni, akkor föláll és elindul. Nagyon komoly belső konfliktusokat lehet vizionálni a jövőben. Ezekről nem kellemes dolog beszélni, de jobb róluk beszélni, mint hogyha egy tudsz politikát folytatni, az ember nem is beszélne róluk. Akinek nincs vize, az el fog indulni, és elveszi azt, akinek van. Szerintem ez ilyen egyszerű lesz. És ez nem feltétlenül országok közötti konfliktus tesz, hanem inkább regionális, talán falvak között, vagy a szomszédságon belül. Az biztos, hogy az emberek közötti társadalmi egyenlőtlenségek azok biztos, hogy föl fognak erősödni olyan értelemben, hogy most van ennek a tűrése le fog csökkenni. Tehát amikor valakinek medencéje van, a másiknek szomjazik, akkor ott nem biztos, hogy ezt békésen tudják rendezni egymással. Egyébként meg visszatérve a növényekre, pontosan az van, hogy ugye az, hogy milyen szőlőfajtáké lesz a jövő, az már egy nagyon kúrens kérdés, mert sok helyen a fehér szőlőkre kell cserélni, vörös szőlőkre vagy vörös portatnak. Erre nagyon sok gazda azt mondja, hogy oké, vágjunk bele, csináljuk meg, mások meg azt mondják, hogy már pedig nem, már pedig nekem a régi szőlőfajtát kell művelnem, mert a nagyapám is ezt művelte. És hát erre az ember válasz, főleg, hogyha biológusként tekint erre a dologra, hogy nem kötelező a győztesek közül tartozni, nem kötelező túlélni, nem kell, hogy az egész emberiség megmeneküljön, aki okos és alkalmazkodik, az jól is kijöhet ebből a problémákból, vagy ezekből a változásokból. Aki ügyetlen és nem elég flexibilis, az pedig az esetek között tartozni, és igazából a természet így működik 4 milliárd éve, tehát nincs ebben semmi gond.
Ezzel kapcsolatos számítások léteznek, hogyha ez a vízhiány ennyire aktuális problémává, vagy ennyire erősen érezhető problémává válik, akkor az a népességre vetítve mekkora csökkenést jelenthet?
A helyzet az, hogy nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy ilyen jövőbeli forgatókönyveket nyersanak, és nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy hogy lehet minél pontosabban meggyorsolni a jövőt. Ez érvényes a népességre, érvényes a csapadékelosztásra, a hőmérsékletre, mindenre. Tehát próbáljuk a jövőt meggyorsolni, de én azt gondolom, hogy nem is az a lényeg, hogy minél pontosabban megmondjuk a jövőt, hanem az, hogy függetlenül attól, hogy milyen forgatókönyv lesz, úgy általában növeljük a rugalmasságunkat. Úgy se fogjuk tudni a jövőt megmondani egész pontosan. Én inkább azt mondanám, hogy mondjuk meg a jövőt pontatlanabbul, de cserébe inkább azon dolgozunk, hogy legyünk sokkal rugalmasabbak. És sajnos, amikor a jövőt megpróbáljuk megjósolni, hogy a különböző forgatókönyvek néha ellentmondanak egymásnak, és akkor az emberek csak kapkodják a fejüket, egyik nap azt mondják, hogy felmelegedés van, másik nap azt mondják, hogy le fog hűlni Nyugat-Európa klímája a golfáramlat gyengülése miatt. És akkor az emberek azt mondják, hogy az egyik tudós szerint melegszik, a másik tudós szerint lehűl, akkor engem az egész nem érdekel, akkor én semmit nem csinálok, megyek tovább, zsélem a véletlen, hogy eddig. Tehát ha minden forgatókönyv ugyanazt mondaná, akkor kényelmesebb lenne a helyzet, könnyebb lenne terelgetni az embereket. Úgyhogy ezek egymásnak ellent mondanak, akkor szerintem nem is arra kéne nagyon odafigyelni, hogy pontosan milyen előrejelzéseket teszünk, hanem általában a rugalmasságunkat növelni, egy egyszerűbb világot építeni, vagy leegyszerűsíteni ezt a bonyolult világot, mert hogyha egyszerűbb a világ, az sokkal flexibilisebb, sokkal könnyebben mozog. Egy borzalmasan túlbonyolított, túl bürokratizált, agyon szabályozott világ, az már előre lehet tudni, hogy alkalmatlan arra, hogy változzon. Még akkor is, hogyha mindent tudunk, hogy kellene csinálni, nem tudjuk végrehajtani, mert a saját bonyolultságunkba belefagyunk. Az evolúció során nagyon sok faj ettől halt, hogy túl specializálódott, túl bonyolította magát, és utána nem tudott már alkalmazkodni.
Jordán Ferenc hálózatkutató biológust hallották. 10 óra 25 perc van, zenével megyünk tovább, aztán a reklámmal, és hát 10:30-kor természetesen a friss hírösszefoglalóval a reggeli monitor végén.